átszedtem át élni erre a stand-upra, hogy én mikor 80-as években voltam, ilyen 70-es évek végén, 80-as években voltam a gyerek, akkor ugye ez a rádió kabaré volt, ami tipikusan ugye havonta egyszer volt, vasárnap délelőtt azt hiszem, és ilyen szerzői kabaré volt ez anno, amikor ilyen jeleneteket írtak, ilyen Megyesi Gusztáv, nem is tudom. És akkor ezeket előadták a kor ilyen jelentős színészei, és én ugye én ebben öltem fel, akkor ez volt a kabaré, és ez az egy-két ilyen stand-upos volt, akkor ugye Hoffi Nagybandó, Sándor György, ha beengedték őt, mondjuk annyira nem engedték oda. Ezeket konferenciának hívták előtte, ez akik ilyen stand-upokat nyomtak, ugye a Kellér Dezső, akkor a Verebes írt nagyon jó konferenciákat a 80-as években, és ez teljesen megszűnt, ugye miután a Farkasházit így nem tudom, parkópályára tették, aztán én ahhoz kapcsolom, hogy utána jött az, hogy most már szinte csak stand-up van például a rádió kabaréba, és hogy ezt a humor műfajt így Magyarországon a stand-up az így teljesen így átvette gyakorlatilag. És mondjuk a Fábrinak ebben szerintem egy komoly szerepe volt, ő is nagyon jó stand-upos egyébként, és ugye a 90-es években ő ezzel a pincér közben szólal kezdte annak, ott magam is ilyen estjén. Ami én úgy gondolom, hogy sok jó stand-upos van, például nagyon szeretlek téged, a Kőhalmit, akkor a Bödöcst, meg még egy párat, de azt vettem észre, hogy a politikát, mint olyat, így teljesen kiűzték például a rádióból, meg a televízióból is. És hogy például azt tudom, hogy te azért ezt nem nagyon tudod megúszni, hogy ugye ne vigyél valami politikát a műsorodba, nem is látunk téged mondjuk a rádió, vagy hallunk a rádió kabaréba, hogy de vannak ilyen estjeid, ahol fel szoktál lépni, és akkor ott vannak ilyen saját műsoraid, ugye? Hogy ezt a politika, a nem politika, ezt hogy látod a stand-upba meg, hogy vajon sok-e most a stand-up a klasszikus kabaréhoz képest? Mit gondolsz erről?
Hú, figyelj, tehát arról meg a Litkait kéne kérdezni, aki az elejétől ott volt, és ezt érti, hogy hogy az arányok egyrészt hogyan néznek ki ma, másrészt miért alakultak úgy, nekem egy nagyon amatőr megfejtésem van erre. A stand-up az lehet nagyon eszköztelen is. Én az estjeimben használok vetítéseket, videókat, képeket, tehát hogy illusztráljak embereknek, mert az én témám az olyan, amit egyébként, bocsánat, de nem tudnak. Tehát, hogy ahhoz nem kell vetíteni, hogy kocsmai történeteket meséljünk, ahhoz, hogy ki volt az LMP társelnöke tegnap és ki ma, azt meg kell mutatni képen, mert nem tudják az emberek, és ez nem az emberek hibája, hanem az LMP társelnöke.
Aha.
Tehát, hogy én még használok ilyet, de alapvetően a stand-up az egy kifejezetten eszköztelen dolog, ilyen szempontból praktikus. Praktikus és hova tovább plebejus műfaj, mert nem igényel olyan csinadraptát, mint egy színházi produkció. Azok a műfajok, amikről te beszélsz ennél, azok ennél eszköz és ember igényesebbek. Mm. Tehát nem arról szól, hogy kiáll egy ember és egy mikrofonnal megcsinálja az estet, hanem sok minden kell hozzá. Tehát, hogy biztos, hogy volt egy hatékonysági szempont is, hogy a stand-upra tértek át egy csomó helyen, anyagi okai is voltak ennek, meg hát időre meg kell ültani műfajokat. Tehát a színház, mint olyan, az szerintem, ha csak Pintér Bélát hivatkozom meg, akkor egy nagyon is élő dolog, egy olyan műfaj, amiben lehet tökérvényes dolgokat mondani jól és sikeresen 2020-ban is. Szerintem a humor nagyon sokféle formájával lehet így foglalkozni, próbálkozni. Nagyon rég nincs szerintem jó zenei humor Magyarországon, pedig abban is éppen voltak hagyományaink, de hát ez nyilván attól is függ, hogy éppen milyen az emberanyag, és ők mit, meg hogyan csinálnak, meg hol lehet lenni. Az én esetemben a politika az nyilván adottság. Én ezzel is úgy voltam, mint az előéletemmel, meg az aktuális preferenciáimmal, hogy most nem, tehát én nem tudom előadni, és nem is akarom azt, hogy akkor én igazából se így, se úgy, és mindenki fontos, és senki ne sértődjön meg, hogy én nekem van, én ezért szoktam elmondani, hogy liberális vagyok, ezért szoktam elmondani, hogy van véleményem, minden létező politikai szereplő meg tud rám haragudni ezért, és az estjeimre is mindenki pontosan tudja, aki eljön, eddig a 3 év alatt, amióta ezt intenzíven csinálom, talán 2 kivétel volt, 2 sértődés, mármint aki ezt jelezte is, de ők tudják, hogy mire jönnek. Uh-huh. És pont ezért én nem számítok arra, hogy a, nem tudom, a debreceni lovardában egyedül fogok föllépni az estemmel, mert nem látom magam előtt a közéletre éhes 5000 embert. Uh-huh. Ugyanakkor én nagyon-nagyon hálás vagyok annak a 80-nak, aki jön a kis terembe, annak a 120-nak, meg akárhánynak, aki a nagyobb színpadokon jön, mert én velük tökre el vagyok. Tehát a távlati cél nyilván az, hogy majd 240 fős nagy színpad is meglegyen, meg egy nagyobb vidéki helyszín is, de pont a másik irányba is megyek most, és próbálok most ilyen kávéházi cuccokat csinálni, ahol meg 60-70-en vannak, de asztalnál is fogyasztanak, és beszélgetünk.
Neked egyébként figyelemben mást jelent mondjuk egy 300 fős közönséget átfogni, meg egy 80-at?
A 300 fős az könnyebb, mint a 80 fős.
Igen?
Persze, sokkal. A 300 fős közönségnél ott sokkal nagyobb esély van arra, hogy lesz valaki, vagy lesznek valakik, akik értik a poént, vagy akinek tetszik a poén, és ennek hangot is ad. Egy 80 fős közönség az még pont oké, okay, úgy 60-nál van az a lélektani határ, ahol már nagyon kell dolgozni, mert ott mindig kell a többség ahhoz, hogy nevetés legyen, taps legyen, figyelem legyen. És bizonyos szint alatt meg nem fog működni, mert annyira, tehát nem, 22 ember nem viselkedik közönségként, azok ott individuumok. Nekem eddig az egyik legnehezebb fellépés, ami tökrülök, hogy elvállaltam, de az egyik szigeten volt, egyik jogvédő szervezet kért meg arra, hogy ott lépjek föl, és nem színpad volt, hanem a szigeten, tudjátok, van a civil sziget a sátrakkal, és egy ilyen tök hétköznapi sátor elé kiálltam, mint egy utcazenész. Ott a Transparency-nek a munkatársai leültek 6-an, és ott az volt a feladat, hogy 6 emberrel nem tudsz csinálni műsort, bármilyen jó fejek is, és még tapsolnak is. Az volt a feladat, hogy abból legyen egy értelmezhető méretű közönség. És hiszitek vagy sem, de a cserkész csajok átjöttek 3 sátorral odébbról, nyilván a KDNP-s poénoknál volt némi zavart nevetgélés, de hogy a végére megcsináltam, és arra azért voltam büszke, a végére lettek ott nem tudom 42-en, és azt már sikernek értékeltem. De akkor tényleg azon, hogy nem érzi magát közönségnek egy minimális tömeg alatt az ott lévő, és ezért jobb a 300 fős, mert annak van már egy atmoszférája, akusztikája, ott lehetnek izék, ilyen kis csoportok. A legjobb az, hogyha és ezt többször tapasztaltam, nem a saját estemen, de láttam már ilyet, hogy miért működik jól, hogyha van 2-3 részeg egyetemista, aki még nem kötözködősen öntudatlanul részeg, hanem csak a nagyon vidáman, mert tudod, tényleg az van, hogyha nem jött be a poén, így van, akkor a kolléga csak így folytatta, hogy srácok, és már rendben volt. Nálam politika van, sőt, most kifejezetten, ugye a legutóbbi estem az a pártterápia című volt, ez most futott ki. Az nagyon-nagyon politikai volt, és azért állt bele a földbe a végén, azért kellett megszüntetnem, mert nagyon szerették az emberek, csak iszonyatos munka volt a jelenlegi magyar politikával dolgozva azt megcsinálni, hogy az mindig egyszerre legyen vicces és mély és aktuális. De ott megcsináltam azt, hogy ha már az utolsó, tehát a kifutó est volt, hogy ott én még arról is meséltem, hogy a Tomi Lapid könyvében a holokauszt elől bujkáló 10 éves kisfiúnak mit mond az anyukája a pincében. Tehát nem arra mentem rá, hogy nagyon biztonsági játékban ruhaházzunk, de annak örülök, hogy most már azért tényleg nagyon-nagyon jó humoristákkal lépek fel együtt, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és most már azért annyi technikám van, hogy működjenek az estek. De ott például ezt is megcsináltam, és ez sem tipikusan az, amit a stand-up-al kapcsolatos rossz sztereotípiákból kiinduló emberek gondolnak. Van, aki azért nem jön a Duma Színházba, mert nem hiszi el, hogy ott nem azt fogja kapni, mint amit egy falunapon ő egy rossz pillanatában látott. Az új estem, annak meg az a cím, hogy tanácselnök, azt egy lépéssel eltoltam a politikától. Tehát abban is van egy csomó politika, csak már nem az az alapkoncepciója, amit az előzőnek volt, hogy a politikáról mesélek, hanem megfordítottam az egészet, és azt mondtam, hogy akkor az életből, miközben kifejezetten ilyen trash forrásokból szedek össze szerintem nagyon jó tanácsokat, hogy ez a hogyan kéne élni, hogyan kéne a közösségeinket megszervezni, és abból jön vissza a politika. Tehát az egyik, ami tartósában fog maradni, az a kedvenc youtuber kertészemnek, az Epic Garden kertészének az egyik mondása, nem mondom, hogy micsoda, de ez tartósan benne fog maradni, mert hiába csak a növényekről szól elméletileg, de gyakorlatilag meg az életről is, ilyen több dimenzióba ki lehet bontani, hogy mi van benne. Nekem soha nem voltak növényeim, a karantén alatt lettek, amikor nagyon büszke vagyok, csupa fűszernövény, olasz kajákhoz. Meg fogom mutatni, bocsánat. Ennyiben legyen interaktív a dolog, hogy azt fogjátok látni, hogy ott van az én zsája birodalmam. Mert például zsája, rozmaring, az a trukkola, citromfa, nem fűt, citromfa, és ott a sarokban pedig a csilik azok, amik majd nagyon lesznek.
A csili nagyon jó.
Igen. Csak hát ugye azt most telepítettem.
Meg szép is.
Igen, februárban kellett volna. Csak hát februárban még én arra készültem, hogy lesz márciusban 7 fellépésem, 2 workshopom, be volt fizetve már egy palermói főzőtanfolyamom, le volt fixálva egy berlini, egy brüsszeli és egy londoni út, úgyhogy kicsit más tett belőle, amikor itt először azért nem olyan vidáman kezdtem el itt izélgetni, locsolgatni a sáját, hogy jó, akkor ez van, bár most éppen Szicíliába kéne lenni. De aztán gyorsan...
Akkor főleg utazol szabad időtben?
Igen, tehát, hogy azt nagyon-nagyon szeretem, és most arra már ki is alakult az, hogy mit lehet szeretni abban, tehát, hogy mi az, ami nekem jó. És most, amikor volt is egy kis időablak, amikor mégis már lehetett menni, akkor először gyorsan egy bécsi hosszú étvégét csináltam, utána pedig Rómába mentem el. Kb. Be is lövi, hogy így a német-római császárság területén szeretek kalandozni. És igen, tehát, hogy az utazás, mint olyan, csak ez nagyon ilyen közhelyesen hangzik, hogy szeretek utazni. Tehát amikor ez a szeretek utazni, szeretek olvasni, és a jó zenéket, és ki az, aki a rossz zenéket szereti. Tehát, hogy, de van, tehát van, amiért jó menni. Én azt szeretem, majd aki ezt nézi, az látni fogja, hogy és tényleg nem azért raktam ide, hogy most szóba lehessen hozni, mindig itt szokott lenni, ugye itt vannak a máraik, hogy én azt szeretem, és nem gondolom, hogy így az életemben feltétlenül el fogom érni ezt a szintet, de azt nagyon szeretem, amikor a márai arról ír, hogy akkor Párizsban voltunk, de volt egy kis időm, úgyhogy akkor átmentem Londonban, és úgy evidens neki, hogy ő nem egy bédekkerrel megy kipipálni a dolgokat, hanem európai polgárként jelen van egy másik hagyvárosban.
Igen.
És én annyira tudom azt szeretni, nyilván én nem beszélek annyira, én azt annyira tudom szeretni, amikor megérkezek, most legutóbb Rómában voltam, és tudom már azt, hogy hogyan, ugye Rómában 5 éve voltam utoljára, tehát nem feltétlenül az emlékeimből rakom össze, hanem tudom, hogy hogyan működik egy európai nagyváros. És tudom azt, hogy Olaszországban, ott viszont sokat voltam már, hogy Olaszországban az ember mit rendel, és hogyan, és mit tegyen. És ugye Márainak ez a világpolgársága az, még az emigráció előtti időszakról beszélek, amikor még jó dolgába ment külföldre, nem azért a muszáj volt, az például nekem egy ilyen előkép ahhoz, hogy hogyan menjen az ember utazni.
Igen, jó úgy élni, nagyon. Igen. Én is ezt szeretem itt mondjuk Luxemburgban, hogy itt azért nagyon közel van így egy csomó ilyen európai nagyváros, tehát Amsterdam, Párizs, és tök jó, hogy így beülsz az autóba, és akkor egy pár óra alatt ott vagy bárhol, és egyáltalán nincsenek ugye határok, tényleg ugyanazzal a valutával fizetsz, meg annyira ilyen evidens, hogy itt tényleg ilyen európaiként lehet így Nyugat-Európában élni. Én azért nagyon bánom, hogy most Ausztriából megint ellenőrzés van, akkor az, hogy még mindig forinttal kell fizetni, meg folyamatosan ez a köpködés, Európa irányába, ez engem nagyon zavar.
Nézd, az van, hogy szerintem Európából nem akarunk kimenni, ugyanakkor, sőt, ugye Putyin számára Magyarország legnagyobb értéke az az, hogy van egy kémje és egy bomlasztója az Európai Unióban. Mm. Ezt nem tudja más csatlósaival ilyen könnyen megcsinálni, a görögöket elvesztette, a Szirizával is azért jóba volt, és a lengyelek meg soha nem voltak meg.
Uh-huh.
Úgyhogy Magyarország ilyen szempontból tök fontos, nem véletlenül, hogy a NATO tábornokok nem mindent mondanak ki, hogy egy másik ilyen szervezetet mondjak, hogyha a magyar fél is ott van. Tehát kimenni nem akarunk, pláne, hogy a pénz egy jelentős rész is onnan jön, és azt sem Kína, sem a Gazprom, meg a Rosatom nem fogja ellensúlyozni Magyarországon. Hát mi ez? Gondolj bele, tehát, hogy a jó fej oroszoktól, meg kínaiaktól mi hiteleket veszünk föl olyan beruházásokra, amik nekik fontosak, Budapesten, a vasútvonal, meg a paksi atomerő.
Ja. És
még most a magyar kormány fogja kifizetni a ködbért az orosz metrókocsikért is a fővárosnak az oroszoknak. Szóval, hogy ez nincsen. A forint az vicces, mert egyébként ez pont baloldalon, amint ezen a divatkomcsi baloldalon szokták szeretni, hogy azért jobb, hogy nálunk nem euró van, mert az milyen borzalmas, hogy ilyen függőség és kitaszítottság, és azért volt szegénység Görögországban, meg azért, mert azt bevezették. És miközben hát például azért volt, mert a mozdony vezetőknek volt 14. havi fizetése, meg kézmosási pótléka. Tehát a költségvetési fegyelem az nem csak attól függ, hogy milyen nemzeti fizetőeszköz, hanem hogy mennyivel több kiadást tervezel, mint bevétel. A határ meg azért van Ausztria felé, mert ugye most a koronavírus kapcsán.
Tudom, ja.
De az ijesztő volt, tehát abban egyetértek veled, és az ijesztő volt, hogy megjelent ez a járvány para, és derültékből villámcsapás, így visszazuhantak a nemzeti határok az Európai Unió tagállamai közé. Azt ijesztő volt látni, hogy így, basszus, hát Németországban van egy hajón a nekünk szánt maszk és fertőtlenítő szállítmány, és nem engedik ki. Tehát, hogy az unió legnagyobb, tehát a négy alapszabadságát, azt így veszítjük el a semmibe rögtön, hogyha baj van. És egyébként szerintem ettől ilyet meg az EU, és azért akarnak most nagyon sok mindent csinálni, amit te is mondtál az elején az egészségügyel egyebekkel. Rájöttek, hogy a következő ilyen, az tényleg meg tudja borítani az egész cuccot. Azért nem véletlenül kellett a Fidesznek azt mondania, hogy Orbán Viktornak azt mondani egész pontosan, hogy a több Balaton kevesebb Adria. Hát azért a magyarok nagyon szeretik ezt, hogy az unió tagjai vagyunk. Mert ami ezzel jár, azt nagyon szeretünk, még akkor is, hogyha nekiállunk kuruckodni. És ezt nem lenne olyan könnyű, és nem lenne olyan népszerű elvenni a magyaroktól. Persze, mondanak ilyet, hogy jaj, a briteknek is milyen jó, hogy most kiléptek, de hát ugye ott az majd még csak most fog kiderülni a következő években,
hogy milyen jó,
amikor kimennek tényleg a hidegre. És azért Magyarországon az uniós csatlakozás, az csatlakozás óta, ha változott is a viszonyulás az unióhoz, és ha realistábbak, vagy akár csalódottabbak is tettek a magyarok, azért még mindig szeretik azt, hogy ez van, és ennek az alternatívája az tudottan csak egy nagyon borzalmas ilyen párja állapot lenne. De igen, az szörnyű volt, hogy kiderült, hogy egy csomó minden, az csak szokásjogi alapon működik az unióban, és nem azért, mert muszáj. Én a Gert Wilders rühellem, azt gondolom, hogy Hollandiának nagyon rosszat tett volna, hogyha ő nyer. Hogy ugyanakkor nem lehet letorkolni az embereket, akik fölteszik azt a kérdést, hogy mit teszünk a nagyvárosokban tömegesen meglévő, és szerintem egyébként helyes, de meglévő bevándorlással és bevándorlókkal, hogy mit teszünk azokkal az emberekkel, ami nem is egy új probléma. A Vincent Cassel-nek az egyik legelső filmje, biztos láttátok,
az a Rage, vagy Düh.
90-es évek elején, igen. Az pontosan arról szól, hogy az egykori francia gyarmatokról Franciaországba érkező araboknak a másod-harmad generációja az hogyan küzd meg azzal, hogy akkor éppen megint ugye az ő szüleik veszítik el a munkájukat, nem látják már dolgozni ezek a 10 évesek, kora 20 évesek a szüleiket, a szocializációjukban nagyon nagy hiátusok vannak, és hogy ezzel feladat van. És ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni azzal, hogy dísz képviselőknek odalökök valami pénzt, és aki meg kérdéseket tesz fel, az rasszistának hívva, mert lehet egyébként, hogy akar ezzel kezdeni valami. Uh-huh. Ez mind itt van, és ezzel mind kezdeni kell valamit. Magyarországon egyébként még senki nem fogta meg azt, hogy ilyen irányból oponálja Orbán Viktort. Európában az látszik, hogy több helyen sikerült visszavenni a kulságot, a kezdeményezés erejét, például a zöld mozgalmak, uh-huh. akik most már megtanultak politizálni, és nem hülyeségeket csinálnak, mint korábban megnyomasztanak, hanem vannak ilyen szempontból okosan működők. Németországban az AfD is kezd visszaszorulni, pont azért, mert a ma kihívásaira lehet baloldali válaszokat adni. Nézzétek meg Olaszországban az előző alkotmányos népszavazás után a mostani, ez két hete volt talán most, mikor beszélgetünk, mostani alkotmányos népszavazás az már arról szólt, hogy azt mondták az olaszok, ami abszolút nem jellemző rájuk, én éltem egy picit Bolognában, tehát merek ilyeneket mondani, még mindig sokat megyek Olaszországon, nagyon szeretem, szóval rájuk abszolút nem jellemző, mi azt mondott, hogy na emberek, akkor van két választási lehetőség. Az egyik arról szól, hogy akkor roppant felelősen a törvényhozói hatalmat megerősítve, hatékonyabbá téve, jövőnket összerakjuk, hogy akkor tényleg tehát szinte egy kis Svédországként működjünk. A másik, hogy dobjunk oda mindent, és akkor hajrá, majd meglátjuk, mi lesz holnap nekünk, ne mondja meg senki. Eddig még mindig a másodikat választották. És most először volt egy népszavazás, ahol meg az első. Igen. Igen. A másik oldal. Csak egy gondolat. Svájcban meg pont a fordítottja volt, nem akarták maguknak megtartani az összes csokit meg aranyat, és ezért nem korlátozták a munkavállalást.
Aha. Értem.
Én is meglepődtem a svájci dolgom.
Sok mondják, hogy ez Zsanett is neki is kedvenc témája, hogy nincs párbeszéd, ugye sokszor arra utalnak vissza, hogy ugye ilyen buborékokba ülünk, és nincs átjárás, meg nem is akarunk így vitázni, meg kommunikálni. Ez az elnöki vita is különben ez jó példa volt arra a Trump meg a Biden, hogy így egyáltalán nem volt köztük párbeszéd, csak ilyen üvöltözés, meg ilyesmi. Hogy ebben, ez például nálunk Magyarországon, és azt látom, hogy ez egyre mélyül, és most már nem is nagyon látom, hogy bárki így kezdeményezné ezt, hogy ebben legyen valami pozitív változás.
Nézd ide, én azt gondolom erről, hogy néha azért ezt ilyen placebo-ként, meg pótcselekvésként használják emberek. Tehát uh-huh. Beszélgettünk arról, ugye, hogy a kereskedelmi években, hogy a fideszes sajtóban is, vagy propagandában is időről előfordul, hogy ott van egy fideszes, aki úgymond vitázik egy nem fideszessel. Valójában ez szerintem sokszor csak egy pótcselekvés letudása a produkciónak. Mind a ketten, tehát igazi kihívással nem szembesülök, mert annyira más, amit a másik mond, és annyira saját közönségemnek kell előadnom magam, hogy a végén úgy fogok fölállni, talán ez a legfontosabb, ahogy leültem. Semmi nem változik meg bennem. Mm. És fölmentem magamat is a közösségépítés feladata alól. Szerintem nekem nem az a dolgom, hogy egy, most nem fideszes mondok, mondjuk egy nácival vitatkozzak. Nekem az a dolgom, hogy veletek beszélgessek, mert az az előfeltevésem, hogy sokkal közelebb van az, amit a világról gondolunk egymáshoz, és ezért ennek tud lenni valami közösségépítő, közös gondolkodást elindító, magasabb minőséget teremtő végeredmény. Ha olyan emberrel vitatkozok, akinek az a deklarált célja, hogy itt legyen egy csata, és ő menjen vissza a megbízóihoz azzal, hogy ő ezt a csatát megvívta, akkor igazából nem tettem semmit. Tehát amikor ti párbeszél, vagy amikor te vitát szeretnél, akkor tudd, hogy a mondjuk egy miniszterelnök jelölti vitának, annak soha nem az a célja, hogy egy új minőség jöjjön létre általa, hanem azt várják el a különböző szurkolói csoportok, ebben a dimenzióban helyesen, de például egy újságírótól vagy elemzőtől szerintem helytelenül, hogy csapjanak össze, mérettetődjék meg, legyen egy produkció, és annak egy végeredmény.
És legyőzze az egyik a másikat,
ugye? Szerinted van olyan, hogy van egy Fradi-Újpest meccs, és azért, mert a Fradi győzött, az Újpest szurkolói fradisták lesznek?
Nem, valóban.
Ebből kell kiindulni, szerintem.
Ne, ebben igazad van, erre nem gondoltam, erre az aspektusára, tényleg. De a Fábrival így, ő vitt téged be a műsorába? Nem.
Nem.
Egyáltalán?
Semmi közül nincs egymáshoz, nem. Az én stand-up sztorim a következő. 2010-ben, amikor még a Madástéren egy kis kávézőben működött a Godó Duma Színház, de már volt Soder Klub, akkor mentem be, tök hagyományosan, ahogy az lenni szokott, úgy hívják ezt, hogy Fiatal Félidőtek Fesztiválja. És ez egy ilyen tehetségkutató, az a lényege, hogy föllép X számú ember a közönségnek, aki közül különböző módon reagál arra, hogy ő mit csinál. Akkor nem tudom, mi volt a protokoll, most azt nem úgy szokták csinálni, hogy kiosztanak, nem tudom, 5 piros lapot, és hogyha abból 3-at föltart a közönség, akkor abba kell hagyni.
Aha.
Amerikában, ha jól tudom, ezt ilyen lámpákat kapcsolgatnak föl, vagy hasonló, de hogy tehát ez a metódus.
Ez az open mic? Bárki oda
nem, mehet? Mert van ennek, tehát hogy van ebben egy előszűrés, tehát nem bárki, bár azt szokott lenni, ha jól tudom, hogy csajok közül szinte bárki, mert annyival
kevesebb,
hogy ő akar humorista lenni, hogy tényleg az van, hogy akkor végre egy nő. És elég az hozzá, hogy én nekem ez, én akkor háttérember voltam a Republikonban. Mm-hmm. És nekem az egy nagyon érdekes élethelyzet volt, hogy ott voltak jó kanyarok, és nekem egyébként a mai napig minden évben jön a hosszabbítás, mert akkor velem szerződés kötött a Soder Klub az RTL-re, és minden évben jön a szerződés hosszabbítás, hogy fönntartják. Nyilván szerintem, amíg Fidesz kormány van, hívni soha nem fognak a Soder Klubba, mert nem lehet, de hogy a szerződést hosszabbítgatják, hát ha egyszer lesz kormányváltás, vagy nem tudom. És akkor én ott utána párszor fölléptem a Tóth Edu nevű humoristával, aki egy nagyon ügyes fiú. Csak közben én bementem a tévébe is, és ott lett egy ilyen villámkarrierem, hogy nagyon sokat hívtak, mint elemzőt, és akkor az világos lett számomra, hogy olyan nincsen, hogy épül a nyilvánosság előtt egy elemzői profil, de közben azzal is elkezdem pompázni az embereket, hogy itt van egy stand-upos. És akkor tudod, ez a szórakoztató, vicces, szabálytalan elemző legyek, vagy a komoly témákkal viccelő stand-upos, ez akkor egy, ugye nem fért össze a kettő, és azt láttam, hogy azt a munkát nem tudom, tehát én akkor a Republikon vezető elemzője, vagy vezető tanácsadója voltam, azt a munkát én nem tudom belerakni a Duma Színházba, ami által ez sikeres lenne, tehát csak szarul tudnám csinálni. És azért volt pár tök jó fellépésünk az Eduval, de ezt abba hagytam. És ez így is maradt egészen 5 évig, amikor ugye én eljöttem a Republikomból, és megszűnt a heti hetes, mert ugye én közben elkezdtem a heti hetesben, ott is szerepeltem, csak azt a kutya nem láttam már, mert az RTL2-n ment, és aztán az Edu, akivel időről időre söröztem még utána, és ő mondta, hogy hát most szabad ember vagy, meg most már vicceltél a tévében, meg hogy miért nem csinálunk egy estet, mondta ezt ő 2016-ban. És akkor rakosgattuk össze-vissza, és mondom, jó, próbáljuk ki, és akkor 17 elején csináltunk egy estet, de az volt, hogy kiírtam a Facebookra, hogy hát nézzétek emberek, lesz nekem egy ilyen, tudom, hogy fura, mert hogy nem láttatok még tőlem, de hogy ha gondoljátok, gyertek el. És ugye 4 óra alatt elfogytak rá a jegyek, és akkor mondták a dumaszínházban, hogy hirdessünk már még egy alkalmat, és akkor egy nap alatt arra is elmentek a jegyek, és akkor ugye az Eduval lett egy 5-6 estünk, ami tök jól működött, és akkor jó, akkor csináljuk ősszel is párat, és közben lett egy olyan helyzet, hogy a Duma Színházban van a Duma Aktuál, amiben tényleg ilyen, na az még, ahol közéletről is szó van, is ügyeinkről, és ott éppen volt egy hely. És a Litkai Gergő, aki tudta, hogy nekem ebben van némi előéletem, heti hetessel, épp ott vagyok a Duma Színházban, másfelől meg van kredibilitásom az elemzői háttér miatt, mondta, hogy próbáljuk ezt meg, és akkor ott ragadtam. És a következő lépés az volt, amikor azt mondtam, hogy szeretnék egy önálló estet, egy nagyon jó időpillanatban, mert ugye 2018-ban ott volt két választásunk is, és ezeket én szépen a saját stand-upomban le tudtam követni, hogy hogyan néz ki a kampány. A kampánypornó, ez volt a címe az önálló estet. És akkor ebből nőtt ki az, hogy akkor ez most már az életemnek az egyik legfontosabb része. Azt kell tudni, hogy kb. Sehol, semmilyen munkámban nem vagyok annyira boldog és kiteljesedett, mint egy jó stand-up esten.
Ezt gondoltam különben. Hogy most már erre álltál.
Nem is csak az, hogy erre, hanem hogy tehát az az élmény, amikor kimegyek a színpadra, ami a kompótban egyébként, ez a Duma szín, ezek a kis terme, ez konkrétan 21 centi, tehát nem valami ezért kell elképzelni, és egy kis zsák szoba benne a 80 emberrel, de ez a 80 ember a következő másfél-két óra rád van bízva. Próbálom mindig mérlegre rakni, hogy hol értékesebb és önazonosabb a jelenlétem. Mm-hmm. És abban egészen biztos vagyok, hogy ha azt csinálnám, mint egy-két tekintetben pályatársam, hogy mindig mindenhova bemegy és elmondja, mert azt gondolom, hogy ez a fontos, akkor unalmas és tehát mások számára unalmas, számomra nagyon kevés élvezetes és hasznos lenne az, amit csinálok. Nincs. Tehát az, hogy tényleg 10 éve vagyok ebben benne, így mondjuk így közszereplőként, tehát önértéke nincs annak már, hogy az általam elérhető felületeken még ott legyek. A többiek meg egy jelentős része zárva van. Tehát van, ahol nem akarják, hogy legyek, van, ahol én nem szeretnék lenni, és van, ahol meg teljesen világos, hogy amíg Fidesz kormány van, addig nem leszek. Mert nem csak azért, mert mondom, hogy ki lennék tiltva, hanem azért, mert ők maguk fosnak, és ezért nem hívnak be, vagy nem kérdeznek meg. Én meg nagyon szépen el vagyok nélkülük. A legboldogabb, ha már itt tartunk, akkor lennék, hogyha lennének az estjeim, lennének az olvasóim, tényleg így max havonta egyszer a Lakner Zolival elmondanánk valahol, hogy merre az előre, 2-3 évente írnék egy jó könyvet, aztán csókolom. Tehát, hogy bennem nincs az, hogy akkor feltétlenül tömegekkel pacsizzak le az elsősorban, mint Pataki Attila csinálta az Edda koncert előtt 91-ben. Tehát, hogy nem...
Azért ez is egy jó pillanat volt.
Figyelj, neked szerintem egy podcastet érdemes lenne kömmel elkezdeni.
A podcast is olyan szerintem, amit akkor érdemes megcsinálni, hogyha nem mennyiségi alapon. Ugyanazok az emberek ugyanúgy körbe járnak, cirkulálnak, tehát vannak most már podcast celebek is, csak az nem tudom kicsoda, hanem a másik alak. Egy példát mondok, mert ott pont volt egy jó élményem. Én nem gondoltam, hogy a 612. Gerendai Károly podcast interjú az még érdekes tud lenni, de most a német Robiek a Pantipnál pont csináltak egy olyan beszélgetést, amiből hallottam újat, pedig egyébként rohadtul untam már, hogy mindenhol elmondja, hogy a Michelin csillagos étteremből nem lehet keresni, mindenhol elmondja, hogy a sziget szervezésért azt átöltszették, hogyan kellett csinálni, és mindenhol benyomja a reklámot, hogy akkor te menjetek el a Lupa Beach-re, mert az
ilyenek. Strandra.
Igen. Tehát, hogy szerintem podcast, amiközben én a kezdetektől nagy podcast rajongó vagyok, mint műfaj, nagyon sokat podcastolok, ez a cucit a nyakamba sem miattatok van elsősorban, hanem azért, mert amikor főzök, és sokat szoktam, vagy amikor mosogatok, ami szükségszerű, akkor ez van a fülemben, és akkor podcastot hallgatok, mert akkor van egy-másfél-két óra arra, hogy folyamatosan hallgassak beszélgető emberek.
Külföldieket szoktál hallgatni?
Igen. Hát nyilván, én mostanra már nagyon besokaltam az Ezra Kleinból, tehát hogy ugye ő a pillére ennek a műfajnak, de én mostanság rühellem azt, hogy itt a Vox csinál a újságírás címén, és szegény Ezra Klein is nagyon elgörgült tekintetben, de technikailag, amit csinál, az tök rendben van. Akkor a fontosabb sajtótermékeknek az ilyen longreadjeit, azt szívesen meghallgatom, mert szerintem fontos, hogy az ember így is tájékozódjon, egy csomó mindent nem is olvasni kell szerintem, mert nem lenne rá alkalom, amit így meg lehet hallgatni, úgyhogy az evidens. Nem szeretem a hülyöngést. Tehát, hogy amikor a korai borosbocskosoknak a hangulatát hallom vissza, akkor azt én tényleg írtam.
Ú, de kár, hogy eszembe juttattad ezt, azt én már elfelejtettem.
Na, mert hogy, bocsánat, csak el is vettem a telefonomat, megnézőjöttem, hogy természetesen feliratkoztam ezekre is, csak az van, hogy nem tudom meghallgatni, mert annyira idegesít, és annyira messze van attól, amit én a jó podcast műfajáról gondolok, ami tényleg egy sokkal eszköztelenebb beszélgetés, sokkal kevésbé akar hatást kiváltani direkt módon, hanem az emberek így megbeszélik, hogy mi van, de ettől még van, most mindjárt meg is fogom neked mondani, tehát nem tudom meghallgatni, van a Conan O'Brien Needs a Friend című podcast, ahol a Conan O'Brien beszélgetne, de annyira
úgy az embert.
És figyelj, csak az a baj, hogy tök jó vendégei vannak, tehát, hogy ő olyanokkal beszélget, akik máshoz nem biztos, hogy elmennének, vagy hagynák, hogy ez ennyit is így foglalkozzanak vele.
Csak hát óriási elérése van, tudod, de az a röhögése Conan O'Briennek például annyira ilyen megcsinált az egész utána, mint a szart.
Igen, ebben egyetértek.
Én nem hallgatok podcastet, sőt, nagyon keveset. Viszont a tudjátok, akit szeretek? Nagyon aki stand-upos, a Bill Burr.
Mm-hmm. Igen.
Nem tudom, ezt
hogy kell. Joe Rogan is, tehát hogy egy stand-upostól én elvárom, hogy csináljon jó podcastot. Ugye a Joe Rogan Experience is most jött át
Spotify-ra,
az rendben van, de egyébként a magyaroknál is tök jól működik. Tehát szerintem vannak jó magyar podcastok is, és érdemes is. De vannak sokan most már szerencsére ezen a pályán, akik podcasttal foglalkoznak, és én örülök ennek. Nekem akkor lesz, hogyha azt látom, hogy van belátható hosszabb időre, tehát legalább egy évre tervezhetően nekem rendszeres időm arra, hogy fölkészüljek, emberekkel beszélgessek, azt megvágjam és promotáljam. Mert az bűn, hogy beszélgetek emberekkel, azt valahogy fölveszem, valahogy kirakom, valahogy eljutottam, és akkor ott azt a sárba dobtam.
Van nekünk egy ilyen, Zoli, hogy szoktunk ilyen ajánlót betenni a műsor végére, amikor megkérjük a vendégünket, hogy amit látott, ilyen filmet, zenét hallgatott mostában, vagy a podcast, ez is jó lenne például, hogy így tudnál valamit ajánlani így a hallgatóknak, vagy szívesen ajánlnád, hogy nézzenek, hallgassanak, olvassanak esetleg?
Mindig nagyon sok könyvet olvasok egyszerre, amivel az a baj, hogy ki szoktak hullani a meccsen azok, akik nem annyira működnek, de most pont ott ülünk, tehát azért tök jó, amit kérdezem, mert pont ott ülünk, ahol én egyébként hosszabb ideig is tudok olvasni, mert három szituációban, amikor könyvet olvasok, tömegközlekedve, de ez a legziláltabb rész, benne a hálószobában, de belealszom gyakran, és itt ez a fotel lábtámasszal, ahol szoktam, és így tényleg, tehát mi nem beszéltük meg, csak spontán adottak nyúlni, ahol egyébként a könyvek vannak, amiket olvasok, itt csak kettő van beállítva. Az egyik az tényleg most jött ki, az a Filippa Véknak, ugye van egy új intézete a Filippa Gábornak, aki szintén az egy jó barátom, és ők, amiről eddig beszéltünk, az, az a Magyarország 2030, tehát megpróbálnak programot adni az országnak, rengeteg felkiáltójával van benne, de megértem, hogy miért csinálták így. A másik, ami engem személyesen érdekel, nem fogom tudni kimondani a szerzők nevét, de majd ha rákerestek, rájöttek, hogy miért, ennek az a cím, hogy a szűkösség pszichológiája. Uh-huh. És hogyha egyszer foglalkozni tudok tényleg hosszabb ideig azzal, ami engem nagyon érdekel, és azt megírni, az pont erről fog szólni, mert én abban hiszek, hogy a világot nagyrészt az ilyen szűk keresztmetszetek alakítják, tehát amikor egyébként sokkal nagyobb dolgot, azt el tudsz téríteni, vagy meg tudsz állítani viszonylag kis erőbe fektetéssel, és ez akkor történik meg, hogyha van egy szűk keresztmetszet, amit be tudsz foglalni. Úgyhogy most ezért olvasok erről, mert egy csomó ilyen példa, meg magyarázat, meg pszichológiai, meg akár tudományos háttér is van erre rendelve, úgyhogy szerintem ezt mindenképpen.
Ez volt a Szamárpad. Köszönjük Cegdédi Zolinak, hogy velünk tartott. Légy szíves, iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok, vagy kommenteljetek. Nagyon fontos a visszajelzés, megosztani akár, és akkor egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Zoli, nagyon köszönjük, hogy bejöttél még egyszer. Akkor YouTube-on lesz fenn, Spotify-on, meg Facebookon. Láttam, hogy rengeteg követőd van Facebookon, ilyen 49 ezer, vagy valami.
Micsoda?
Hát
40 pár ezer
lájkolom
van, és nyilván a követő az egy picit több, de De hát így ezzel is úgy vagyok, hogy lehetne kétszer annyi, ha nem tiltanék le egy csomó ember, de...
Akik anyáznak.
Nem is, nem, a szimpla anyázásért nem tiltok, akkor tiltok, hogyha azt látom, hogy ez a mennyiségi szemlélet megint a minőség helyett. Tehát, hogy nem, bele nem lennénk többen.
Meglepő volt látni különben, hogy te ilyen nagyon precíz fickó vagy. Azt gondolnád, hogy ilyen nagyon laza gyerek, aki beletelik mindenbe, de ilyen tök precíz vagy, azt vettem észre.
Hát kell. Az én az egész sztorim arról szól, hogy egyébként, hogy én nem tudok hazamenni a budai villába a gazdag szülőkhöz, hogyha valamit elszúrtam, nekem mindig magamnak kellett megoldani, úgyhogy nekem mindig nagyon ki kellett számolni, meg mindig nagyon meg kellett tervezni, meg összerakni, mert tudtam, hogy nincsen védőháló. Ami azért jó, mert hogyha megcsinálsz valamit, akkor csak a saját válladat kell megveregetni, de persze, ez, tehát én mindenhol én vagyok.